iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Egy picit már belekaptunk abba, hogy mi történik majd az Apple házatáján szoftveresen, hiszen nemrégiben volt a WWDC, a Worldwide Development Conference, amin az Apple általában a szoftveres megoldásait mutatja be, és igen, megkaptuk az új iOS-t, igen, mindenről tudjuk, hogy majd mit és hogyan fog csinálni. Kaptunk egy-két belengetett infót a hardverekről is, amit viszont még mindig nem kaptunk, és most már lassan egy éve beszélünk arról, hogy hol van, az az Apple Intelligence, ugye az Apple-féle mesterséges intelligencia, amit jelenleg kölcsönvesz, mármint tudás szempontjából a ChatGPT-től, de igazából semmilyen módon nem érintette ezt érdemi szinten a WWDC-n az Apple, de érdekes módon, még a rendezvény előtt, amit általában minden újság megír a bolygón, ez egy olyan rendezvény, amit minden újság megír a bolygón, még a rendezvény előtt kijött egy elég nagyszabású kutatás arról, amit az Apple kért meg, hogy a mostani AI-ok nem is olyan jók, minthogyha kvázi azzal takarózna az Apple, hogy azért nincs még Apple Intelligence, mert hogy a jelenlegi AI-ok nem annyira jók, hogy az Apple is azt mondhassa, hogy ez már egy olyan minőségű termék, vagy egy olyan minőségű szolgáltatás, amit ő is szívesen betesz a portfóliójába, és ez egyszerre igaz is, másrészt pedig egy kicsit azért ez egyfajta ilyen menekülő útvonal, hogyha eddig nem sikerült, nagyon-nagyon későn szállt be egyáltalán az Apple ebbe az AI versenybe, de ha nem sikerült fölülni erre a vonatra, akkor egy picit megpróbálja lelassítani ezt az AI hype vonatot. Úgyhogy van igazság a kutatásban, erről fogunk beszélni, hogy mire jutott ez a kutatás, de azért nekem nagyon-nagyon kilóg a lóláb, hogy jaj, hát a WWDC-n megint nem fogunk tudni bejelenteni semmi érdemi AI fejlesztést, akkor egy kicsit fikázzuk az egészet, és akkor nagyjából helyre kerül ez az egész.
A Cupertino-i gyártó, az Apple, egy olyan tanulmányt adott ki, azt próbálta meg kideríteni, hogy mennyire tud a mesterséges intelligencia élvrendszerekben gondolkodni, mennyire tud a mesterséges intelligencia feladatokat megoldani, hogy is működik, mi is az a metódus igazából, amiben ezek a félig meddig önmagukat tanító, de igazából még mindig nagyon-nagyon sok szempontból mások által betáplált adatokból tanuló nyelvi modellek és rendszerek feladatokat tudnak egyszerűen végrehajtani, meg tudnak oldani egy problémát, hogyan is működik ez náluk, és hát arra jutottak, hogy nem tud az AI jelen pillanatban önállóan érvelni és problémákat megoldani, csak akkor, hogyha olyan problémával korábban már találkozott. És ez egy nagyon-nagyon furcsa megállapítás. Az alapját az adja, hogy különféle logikai és ügyességi játékokkal tesztelték a különböző large language modelleket, és ezeket pedig változatos nehézségi szinteken adták oda a mesterséges intelligenciának. Voltak hagyományos nyelvi modellek, ChatGPT 4, Claude 3.7, Sonnet, DeepSeek 3, és olyan speciális verziók is, olyan LRM-ek, amelyek, mint például a ChatGPT O1 és O3 Mini, vagy a Gemini, illetve a Claude 3.7, a Sonnet Thinking, illetve a DeepSeek R1, tehát különféle probléma megoldásra specializált rendszerek is részt vettek ebben a kis tesztben, és az lett a végeredmény, legalábbis ez szerint a kutatás szerint, hogy ha a modellek teljesen új problémával találkoztak, tehát olyan, amivel még nem is, soha nem is ismerkedtek meg, ahhoz egyszerűen nem tudnak alkalmazkodni, és nem csak arra van szó, hogy nem képesek a probléma megoldás metódusát felismerni, vagy kidolgozni, hanem inkább arról, hogy vagy egyszerűen feladják, és azt mondják, hogy ez a probléma az ő képességén túlmutat, hanem arról, hogy egyszerűen nem állnak neki a feladatnak, amint felismerik, hogy ez egy számunkra ismeretlen probléma, és még csak azt sem tudják megtenni, hogy a megadott megoldókulcs szerint feldolgozzák a problémát. Tehát ha promptba valakire ír, hogy hogyan kell megoldani a feladatot, de az még az adatbázisában sosem találkozott ilyennel, tehát nem tanulta meg tanítási folyamatok során, akkor egyszerűen feladja.
És ha már adatbázist említünk, akkor mondjuk el a másik problémát, ami ezt nem fogja segíteni, az, hogy most már eljutottunk oda, hogy mindent összekapart, szándékosan ezt a szót használom az internetről, ugye az AI, és mindenki mindennel treníroz, éppen ezért meglehetősen, hát nem tudom máshogy megfogalmazni, szemetes az az adatbázis, amiből dolgozik a mesterséges intelligencia, éppen ezért történhet meg az, hogy amikor mondjuk tényleg szűrt, szuper ellenőrzött adatokkal dolgozik a mesterséges intelligencia, mondjuk a különböző egészségügyi problémáknál, ott csodálatos eredményeket tud hozni, ugye láttuk már a röntgenről ráksejteket felismerő mesterséges intelligenciát, de csak ugorjunk vissza pár évet a COVID megfejtéséhez is, hogy egész egyszerűen ott nagyon minőségi emberek által, szakemberek által ellenőrzött adatokból tényleg nagyon jó összefüggéseket vesz észre a mesterséges intelligencia, de most már ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia által generált tartalmakon trenírozzák tovább a mesterséges intelligenciát, és ugye mivel a hype vonat nem áll le, ezért most már a large language modellek, amik egész egyszerűen, ahogy a Petivel mi ezt nagyon sokáig neveztük, a könyvtárosok, a világ zseniális könyvtárosai, ez volt az AI, legalábbis a large language modellek esetében, fölkutatta az adatokat, összeszedte az adatokat, és egész egyszerűen prezentálta, ha éppen nem hallucinált, és ha éppen azok az adatok valóban jók voltak. Erre jött a következő lapkúzás, el kellett adni egy újabb terméket, el kellett adni a fejlesztést, mondom ezt abszolút szarkazmussal, és itt jött a reasoning, vagyis az érvelni képes mesterséges intelligencia, ahol már olyanokat mondtak, hogy különböző gyereknek a szintjén van az a fajta tudás és az a fajta értelem, amivel ez a mesterséges intelligencia, ami már érvelni tud, tehát nem csak adatfeldolgozó, ő már nem csak könyvtáros. Ez a következő lépés, és majd ez a jövő, és hát azt mutatja a tapasztalat is, és azt mutatja az Apple-féle kutatás is, hogy hát azért itt elég sok a baki, és ha már arról beszéltünk, hogy adatok és feldolgozás, ugye arról is nagyon-nagyon sokszor esett már szó, hogy azért nagyon-nagyon komoly szerzőjogi aggályokat vett fel az egész mesterséges intelligencia trenírozás, és ugye Sam Altman szinte zokogva mondta azt, igen, megint tartja Leonard a Big Bang Theory-ban a szarkazmus táblát, hogy lehetetlen úgy trenírozni a mesterséges intelligenciát, hogy ne érintsünk szerzőjogi tartalmakat, tehát egész egyszerűen a világnak el kell fogadnia, hogy a mesterséges intelligencia adatbázisok mindent el fognak lopni, a remek művektől, az irodalmi remek művektől kezdve az összes zenét és képet, amikhez bizony valakinek saját szerzői joga van, és közben azért az is kiderült az évek során, hogy nem az Európai Unióból érkezett ez a kooperáció, hiszen az Európai Unió nagyon odafigyel erre, meg lehet úgy tanítani, és lehet úgy tanítani a large language modelleket, hogy nem feltétlenül toljuk tele copyright problémákkal, valóban drágább, valóban nehézkesebb, valóban nem olyan egyszerű, mint azt mondani, hogy hát kedves ChatGPT, akkor zabált fel az internetet tekintet nélkül mindenre, de meg lehet oldani, tehát 2025-ben immáron 2-3 évvel az AI hype elindulása után még mindig ott tartunk, hogy csodálatos lehet az AI, mint könyvtáros, de a következő generáció, ez a reasoning, érvelő, mesterséges intelligencia még korán sem annyira tökéletes, sőt, egyáltalán nem tökéletes, semmilyen módon nem hozza azokat az ígéreteket, amiket nekünk a cégek ígértek. Ez nem jelenti azt, hogy a közeljövőben a rohamléptékben fejlődő AI-jal és azzal az elképesztő mennyiségű csilliárd dollárnyi, eurónyi pénzzel nem lesz majd ez jó, de mindig érdemes egy kicsit kétkedéssel kezelni ezt.
És ha már jövőről beszélgetünk, akkor ugye a két említett hírt vagy kutatást azért gyorsan említsük meg. Az egyik ilyen kezdeményezés az AI legális tanítására és legális tartalmak tanítására, az például a francia kormány támogatásával jött létre, mármint az egyik ezek közül, ahol a világ eddigi legnagyobb, teljes egészében közkincsben lévő szövegeket gyűjtötték össze, tehát egy olyan AI tanító adatbázist alkottak meg, ami csak és kizárólag mindenki által elérhető, bárki által szabadon felhasználható szöveg halmazokból áll, és ezeket adták közzé, hogy na, akkor itt van, ebből lehet tanítani a mesterséges intelligencia modelleket, és volt is olyan AI, amelyet képesek voltak a kutatók pontosan ennek megfelelően tanítani, tehát minden egyes adat, amit betápláltak az AI-ba, az szimplán, tényleg jogtiszta módon beszerzett információ. Ezt a non-profit Fairy Trained nevezű szervezet adta ki ezt a minősítést az első ilyen nagyjelvű modellnek, úgyhogy van még jövő a mesterséges intelligencia legális tanításában is.
iFater. Technológia konyhanyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Új márka az iFaterben. Na már most új márka, hogy nálunk az iFaterben, mert hogyha kimondom, hogy Epson, akkor azt gondolom, hogy nem nagyon van olyan hallgató, aki nem tudja, mi az az Epson, de nálunk még nem járt Epson, és egy régi új Epson van nálunk, ugyanis a régi világ működési elve alapján egy nagyon modern és nagyon sok szempontból nagyon mai projektor, amit elhoztunk, és a típus nevéért én kérek elnézést az Epson nevében, ez az EH kötőjel TW7000, szerintem, hogyha TW7000-ként fogunk mostantól hivatkozni rá, akkor nagyjából mindenki meg fogja találni azokat az online platformokon, ahol utána szeretne jobban nézni. És ez egy klasszikus értelemben vett projektor, és itt jön a régi világ, ugyanis úgy klasszikus értelemben vett projektor, hogy tényleg valamit rá kell dugni, hogy nézzünk, különben csak az Epson logót, meg az alapbeállításokat látjuk, tehát ahhoz, hogyha nézni szeretnék az amúgy 4K-s, és ez nagyon fontos, 4K-s projektoron, akkor mindenképpen rá kell dugnunk valamit. Én azt gondolom, hogy lehetett volna belerakni valami Android TV dolgot, és azzal el lehet az ember egy darabig, de nem így döntött az Epson az EH kötőjel TW7000-nél, és most mondtam ki a teljes nevét utoljára így, hanem azt gondolta, hogy oké, ez legyen tényleg egy olyan eszköz, egy olyan képmegjelenítő, mint mondjuk egy buta tévé, amire valamit rá kell dugnunk ahhoz, hogy lássunk, vagy antennát kell adott esetben beledugnunk, ugye ez a TW7000-nél nem működik, de viszont minden máson nem spórolt, hogyha fogalmazhatok így az Epson, és egy alapvetően nem ultrahordozható, nem aksis, de mégis otthoni használatra egy kompakt, és ahol kell, ott kifejezetten átgondolt projektorról beszélünk.
Jó, azért tegyük hozzá, hogy a méret az valóban még csak nem is egy átlagos kis tantermi projektor szintjét üti meg, hanem azért annál picit izmosabb. Ez a 6,5-6,6 kg tömeg, amit ilyen esetben egyszer, mikor legalábbis beállítjuk, meg kell mozgatni, azért már érezhető. Tehát nem apróságról van szó, de nyilván nem tölt ki egy fél szobát, mint a legtöbb nagy, igazán komoly mozis projektor. És nagyon fontos hangsúlyozni azért, hogy az Epson úgy gondolta, hogy ez a belépő szint a 4K, a valódi natív 4K felbontású projektorok világába. Ennek megfelelően viszont, bár valóban okosság szempontjából, tehát ez a smart funkciók szempontjából nem fogunk szinte semmit sem találni, amit megszoktunk mondjuk okos tévéknél, megszoktunk mondjuk más gyártók projektorainál, és itt akár belegondolhatunk a szimplán filléres Amazon találatoknál. Nem is olyan rég egyébként beszéltünk pont arról, hogy ezek egy része amúgy pont biztonsági kockázatot is jelent a nem túl friss és nem túl biztonságos Android verzióik miatt, de a Epsonnál pontosan ilyenek nincsenek, tehát semmiféle okos funkciót nem találunk. Ha és amennyiben okos tévéként szeretnénk használni önállóan ezt a projektot, akkor a jó öreg HDMI csatlakozók egyikét, mert hogy ebből is kettő van, és az egyik az audio csatlakozóként is működik, tehát az audio eszközöket, a soundbarokat is támogatja. Ezek valamelyikét kell majd igénybe vennünk, és szerencsére a normál USB-USB-C bődöltes kínálatából, illetve minden egyes optikai és analóg ki- és bemenet csatlakozó kínálatából ki tudjuk választani az egyik darab USB-t, amire mondjuk a tápforrását rá tudjuk kötni egy TV okosítónak, egy ilyen kis Amazon Fire Sticknek, egy Google Chromecastnak, vagy egy bármelyik ilyen ismertebb vagy ismeretlenebb márka TV okosító eszközének. Egyébként tekintélyes méretű távirányítójával használhatjuk is ezeknek az ömét, tehát tudja kezelni ezeket a felületeket rendesen maga a saját távirányítójával is a projektor. És ugye beszéljük, hogy ezért egyszer ezt el kell helyezni a lakásban, és az elhelyezésben is már annyira azért nagy segítségünkre van maga a projektor is, hogy nem a projektortestet kell mozgatnunk mondjuk ahhoz, hogy a vászonhoz vagy falfelülethez megfelelően igazítsuk a képet, hanem szimplán az egész lencse rendszert tudjuk két analóg egyszerű szabályzó kis tekerhető karocska segítségével beigazítani, finomhangolni, és utána már csak digitálisan kell a széleket a készülék menüjében finoman beállítgatni. Ezen fel egyébként egy rettenetesen puritán menő rendszere van magának a készüléknek, amiben mindenféle csatlakozási beállítást és képminőségre vonatkozó beállítást tudunk finomhangolni, illetve a vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot, mert Bluetooth-on is képes kommunikálni az eszköz, tehát ezeket tudjuk még azért igazítani, állítani. Ezt összemetve pedig szimplán, innentől kezdve csak azt kell élveznünk, amit ez az eszköz kiad magából képként, és fontos, hogy csak képként.
Egy picit én el vagyok veszve, nem vagyok projektoros csávó, bár nagyon szeretem, és az utóbbi időben alkalmam van elég sűrűn nagy projektort nézni, és megmondom, hogy szintén hozzá lehet szokni, és élvezni azt, hogy mondjuk sötétedés után be lehet kapcsolni a házi mozit, és akkor lehet otthon akár egy jó minőségű soundbarral, vagy egy sztereó rendszerrel, vagy uram, bocsánat, egy komolyabb házi mozi rendszerre tényleg otthoni mozi élményt varázsolni. Bennem fölmerült rögtön az, hogy hát nézve ezeket a különböző kínai csoda projektorokat, hogy ezek itt tényleg azért töredék a TV 7000-nek az ár, és az az igazság, hogyha az ember jobban utána néz, akkor van pár olyan faktor, ami azonnal 100 000-ekkel is megdobhatja a papíron és az online shopokban nagyon-nagyon jól kinéző pár 10 000 forintos 4K-nak hazudott projektorokhoz képest egy valódi natív projektornak az árát, mint mondjuk amilyen a TV 7000. Az egyik, ami nagyon fontos, hogy valóban tudja a 4K-t, vagy csak rádughatunk olyan forrást, ami ugyan 4K, de kiadni magából a valóságban annyi pixelt soha az életben nem fog. Tehát itt már a több 100 000-es kategóriáról indulunk, míg az olcsónak mondható kínai modelleknél is, ha jobbat szeretnénk. A következő, hogy milyen erős az a lámpa, szó szerint milyen erős az a lámpa, ami benne van. Ugye ez egy LED projektor, ez azt jelenti, hogy egy LCD képernyőt keresztül lőnek fénnyel, és hogy azt milyen erővel tudja csinálni. Ez ugye azért fontos, hogy mennyire kell besötétíteni hozzá. Egy 7-800, 1000-1500 az már nagyon jónak számít a projektorok, ezek az olcsó projektorok körében. Lumenes projektor, szintén már itt 10-20-30-50, akár 100 000 forintot ugrottunk az előző árhoz képest, és a következő pedig a lámpa élettartam, amit mondjuk a legtöbb esetben ezeknél a kínai modelleknél egyáltalán nem tudunk, és ezt mind tudjuk az Epsonnál, mert ugye 3000 lumen, ami professzionális, valóban akár milliós, vagy annál is jóval nagyobb értékű projektoroknál nem sok, azért a 3000 lumen nagyon-nagyon-nagyon böcsületes, és nagyon-nagyon utána kell nézni a no-name projektoroknál, hogy csak a közelébe kerüljünk, és akkor kiderül, hogy drágábbak, mint a TV 7000. Ez egy nagyon jó érték, igen, be kell sötétíteni ehhez az Epson projektorhoz, de nem kell vak sötétet csinálni otthon, tehát egy normális sötétítő függönnyel akár nappal is élvezhetjük a mozizást. Ugye a natív 4K felbontásról nem kell beszélnünk, ezzel kezdtük, valóban pontosan ennyi pixelt fog megjeleníteni ez a projektor, és az üzemidő, tehát a lámpa üzemideje, ami még meghatározó, 5000 óra, ami ha azt számoljuk, hogyha mondjuk naponta 5 órát is megy, ami hát azért nagyon-nagyon nem valószínű, hogy minden nap 5 órát vagy egy ilyen projekt, az azt jelenti, hogy 1000 nap, tehát majdnem 3 évig kis túlzás, csak 2,5 évig biztosan folyamatosan fogjuk tudni használni ezt a projektort, azért ezennél jóval több, és ebben a kategóriában ezekkel a paraméterekkel, ezek a leglényegesebb paraméterei egy projektornak, és hogy most okos, nem okos, van benne hangszóró, nincs benne hangszóró, ez megint egy mellékes dolog, de ezek a legfontosabb tényezői, mert ezeken fog múlni azon a felbontáson, azon a fényerőn, és azon a lámpa élettartamon, hogy milyen minőségben és meddig fogjuk tudni élvezni a képernyőt, és így összeadva, bár nem olcsó a TV 7000, de kategóriájában az egyik legolcsóbb választás még így is. Itt jönnek azok a kompromisszumok, amikről beszéltük, hogy például nincs benne hangszóró, amit én személy szerint tudok üdvözölni, és nincs benne TV okosító, amiért én egy icipicit haragszom az Epsonra, mert azt gondolom, hogy ez egy pár ezres plusz lenne, tehát hogyha nem tudom én, egy esztergomi látképpel többe kerülne ez a projektor, senki nem venné zokon. Cserébe tényleg 1-2 évig, amíg el nem avul az Android felület, addig tudnák használni mindenféle rádugás nélkül a streaming szolgáltatásokat, de valóban egy sticket rádugva simán az USB csatlakozóról meghajtva, mert ad annyi áramot, hogy mondjuk egy HDMI stickes lejátszót, egy Fire TV-t, egy Chromecast-ot, valamit bele tudjunk dugni, így végül is nem egy akkora probléma, de én azért egy ilyen Android TV szettet, egy alapszintűt beletettem volna ebbe a projektorba.
Igen, ez talán a legnagyobb hiányosság ennek az eszköznek. Nincsen semmi külön okosítás, amit mostanság megszokhattunk. Szerintem ez kevésbé probléma, nagyon sok eszköznél láttuk. Én legalábbis nagyon sok eszköznél láttam, hogy ilyen olyan alkalmazás hiányzik, nem kompatibilis ezzel vagy azzal a szoftverrel, akár egy új, akár egy régi streaming, vagy mondjuk pont az, hogy biztonsági problémákat okozott az Android rendszer. Úgyhogy ha modernizálni szeretnénk, akkor nem kell az egész projektort lecserélnünk, szimplán csak ezt a kis sticket, azt a kis okosítót, ezt a kis set-top boxot. Cserébe viszont ugye a 4K felbontás mellett ott van, hogy Dolby Vision támogatással rendelkezik, HDR 10 plusz szabványt is támogat a rendszer, és még 3D feldolgozásra is képes, tehát mondjuk a szemüveggel történő 3D film nézést is meg tudjuk valósítani ezzel az eszközzel, mindezt gyönyörű képminőségben. Tényleg szavunk nem lehet egyébként ebben az árkategóriában, amiben ez az eszköz mozog. Abszolút versenyképes, és nagyon-nagyon erős az ajánlat, amit legalábbis képminőség szempontjából mindenképpen leteszelünk az Epson. Minden más szempontból egyébként egy tisztességes iparos munka, ami egy minimum 40, de maximum 500 colos képet fog nekünk a házunkba, a házi mozi formájában elhozni, azokkal a modern megjelenítési szabványokkal, amikre mindenképpen szükségünk van, azok nélkül, a sallangok nélkül, amiket egyébként kényelem szempontjából megszoktunk, de igazából, ha nagyon belegondolunk és szűkre tesszük a kezünket, akkor egész könnyen kiválthatjuk, megoldhatjuk, vagy akár élhetünk is azok nélkül, az extrát nélkül, mint a már említett okosítás, és a beépített általában nem túl jó minőségű hangszórója ezeknek az eszközöknek. Úgyhogy aki házi muzi élményt keres és nem szeretne egy kisebb vagyont rákölteni erre a rendszerre, annak mindenképp érdekes lehet ez a megoldás. Mindenki másnak, aki pedig tényleg okosabb és inkább az okos eszközöket keresi, annak nem feltétlenül ez az elsődleges választása.
Nagyon örültünk, hogy itt járt nálunk az Epson EA-TW7000 nevű, és innen kérném az Epsont, hogy adjon beszédesebb deveket a termékeinek. Projektor, egy, ahogy Peti is fogalmazott, egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis iparos munka volt ez, de hát ennyire volt időnk, ez az egy óra hamar elrepül, de természetesen az iHotair.net oldalon, a Blue Sky platformon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó otthoni házimozizást, de leginkább rádiózást bárhol. Szevasztok!
Sziasztok!